Eredménysérett találkozó 2013. április 12-e. Siker szerelmesen 8. rész. Ne harcolj!
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül. És csak a legelsőre nagyon köszönöm Sanyi életét, nem is tudom, hogy mennyi ideje megy az eredményes élet találkozó, lassan 10 éves Sanyi. Azt hiszem, hogy ennek tényleg köze van a hűséghez, az egyik legkomolyabb erény a Bibliában. És van egy nagyon rövid gondolatom, de előtte Leona erősen meghagyta mindkettőnknek, Sanyinak és nekem, hogy beolvassunk egy közleményt a közelgő Nikói Csics előadással kapcsolatban, ami a következő. A sérült emberekből álló gospel kórus a Never Give Up legelső bemutatkozása vasárnap este 7 órakor lesz a MOM kulturális központban. Ez a kórus azért jött létre, mert a jövő héten Magyarországra érkezik a kéz és láb nélkül született ember Nikói Csics, és Leona is énekel ebben a kórusban. Úgyhogy ha bármi információ kell, még esetleg kérlek, akkor keressetek bennünket e-mailen ezzel kapcsolatban. Egy kéz és láb nélkül született ember bátorít egészséges embereket, egy keresztény prédikátor, aki járja a világot, és ez mindenféleképpen el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, hogy hogy lehet az, hogy egészséges emberek vagyunk egy értelemben, és mégis bátorításra szorulunk. Tele vagyunk félelmekkel, tele vagyunk megkötözöttségekkel, és ide jön egy ember, aki úgy néz ki, hogy súlyos hátrányban szenved, és megmutatja nekünk azt, hogy lehet, hogy mi szenvedünk súlyos hátrányban. Én nagyon komolyan el kéne, hogy gondolkozzunk ezen, és én nagyon röviden...
Köszönjük. A siker szerelmesei, ez a sorozatunk folytatódik, és a legutóbbi, talán két részben ugyanazzal a témával foglalkozunk, viszonylag kimerítően, és ez nem más, mint a bűn. Azt mondjuk, hogy az egyik legfőbb visszatartó erő, az egyik legfőbb akadálya annak, hogy a Biblia üzenetét és a mögötte lévő Istent közelenged magadhoz, hogy igazán egy elfogadó üzemmódban alávesd magad mindannak, amit ez a könyv mond, az a bűn. És nem akarom megismételni az elmúlt két alkalmat, de a kulcsgondolatot mégiscsak ki kell emelnem. És ez az, hogy ha a kereszténység lényege egy élő kapcsolat Istennel, egy szeretett kapcsolat Istennel, ahol egy intim, bensőséges viszonyban Isten a szívünkön dolgozhat, és minket legbelül változtathat meg, ahol nem mi változtatjuk meg önmagunkat, jó cselekedeteket végrehajtva, önerőből, testből, hanem ahol vagyunk, akik vagyunk, hitben élünk, azaz halljuk Isten szavát, elfogadjuk azt valósnak, ránk személyesen érvényesnek, azaz hagyjuk magunkat szeretni, János 15 szerint, maradjatok meg az én szeretetemben. Hogyan történik mindez? Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha ez a kereszténység kulcsa, akkor problémát jelenthet-e az, ami egy Mózesben történt, miután Ádám és Éva elbukott, ugye meghallották, hogy jön Isten, ugye tudták, hogy mezítelenek, rájöttek, szégyelték magukat, hallották, hogy jön Isten, és mit csináltak, megijedtek és elbújtak. Mi ez, ha nem a kereszténység lényegének az azonnali pusztulása? Ugye te az intim bensőséges kapcsolat helyett, ahol a bajommal Istenhez szaladok, ahol Istennél vigasztalást, gyógyulást és megtisztítást találok, tanítást, befektetést, egy belső átalakulást, ahol a halból, vagy inkább mondjuk azt, hogy a békából ember lesz. Ehelyett a béka brekeke-brekeke hallja, hogy jön Isten, plocs, 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 és menekül. És éli a mocsárban a béka életét, remélve, hogy egy nap méltóvá válik, hogy emberként Isten színe elé járuljon. Nem tudom, értitek-e? A bűn tudat, a bűn, mint olyan, képes arra, hogy távol tartson, vagy egy képmutató kapcsolatban tartson Istennel. Ahol a képmutató kapcsolat egyszerűen az, hogy egy képet mutatok. Ahol én magam tagadom, hogy ki vagyok, és mi vagyok, és megpróbálom Istent is rávenni arra, hogy ne lássa, hogy ki vagyok, és mi vagyok. Miközben Isten igazából csak azzal akar kapcsolatban lenni, aki valójában vagyok. A magam éretlenségével, a valós pillanatnyi hitemmel, és azon szeretne dolgozni. Oké. És amiről az elmúlt alkalmak során beszéltünk, az az, hogy a bűnnel kapcsolatban van egy koncepcionális félreértés. Hallottatok-e arról, hogy a Bibliának két nagy része van, két nagy szakasza van? Az Ószövetség, és az, alig merem kimondani, Új Szövetség. Ez egy forradalmi gondolat. Van egy Új Szövetség. A kérdés az az, hogy hajlandó vagyok-e a régi, az Ó ismeretében mégiscsak szakítani vele, alázattal elfogadni, amit Isten mond, és az Újban élni, az Új Szövetségben. Ha egy rendszerváltás jön el, és Isten azt mondja, hogy eddig így számoltunk, ezután úgy számolunk, akkor ez egy valódi változás, ahol az első érvényét veszti, véget ér, és a következő lép érvényben, és innentől ez működik. Nagyon radikális gondolkodás. Jelenti ez azt, hogy az egyiktől elfordulva a másik felé fordulok. Hogy a régi gondolkodást, bár ismerem és emlékszem rá, már nem használom, hanem az újat használom. Egy olyan fajta gondolkodást vár el ez az embertől, amely a mai embernek bármilyen témával kapcsolatban nehéz, sőt idegen tőle. Az antitézis gondolkodást választja. Egy állítás, vagy egy kérdésre A válasz az igaz válasz, vagy B válasz az igaz válasz. Vagy egyik sem. De a modern ember szeretné, ha mind a kettő igaz lenne, mert ilyen módon mentesül a felelősség alól, hogy válasszon a kettő közül. Ilyen módon, mert ez van belénk nevelve, az elmúlt 100 év történelme, a humanista filozófia, az iskolarendszerünk, a kultúránk megtanított minket szintetizálni. A is igaz, B is igaz, sose kell választanom. Mindenkinek igaza van, csak attól függ, hogy honnan nézzük. Nincs olyan állítás, amelyet ki kell zárnom, hanem csak olyan állítások vannak, amiket mind bevonhatok. Mindet egyszerre életben tarthatom, és minddel egyszerre gondolkozhatok. Ez az a hazugság, amelyet az elmúlt évszázadban mi emberiség szinten megtanultunk. És ez megfertőzte, megbetegítette, igen erősen meggyengítette a gondolkodásunkat. Szintetizálunk. Ilyen módon teljesen természetes, hogy az Ószövetséget is hiszem és élni akarom, mert ott van, olvasom, hát ha ott van, nem lehet azt csak úgy átlépni, az ott van. És minden állítás igaz, minden állítás összeadandó a többi állítással, és ilyen módon azoknak az együttese lesz igaz. Az Új Szövetség, a kettőt gyúrjuk össze valahogy, és lesz belőle egy massza, egy egyveleg, ami nem Isten akarata. Értitek ezt? Mindegy. Fogjuk olvasni versről versre, de értsétek, hogy van bennetek egy hajlam arra, hogy egy állítást és annak az ellenkezőjét egyszerre igaznak tartsátok. Ezt értitek? Ki vagytok képezve arra, hogy egy állítást és annak az ellenkezőjét is életben tartsátok egyszerre az agyatokban? Nem a lehetőségetek van meg rá, hanem arra vagytok bátorítva, hogy így tegyetek. Ez a szokásotok gondolati szinten. Ezért mondja Pál, hogy ha kegyelemből van, akkor már nem cselekedetek alapján. Mert ha cselekedetek alapján volna, akkor nem volna kegyelemből. Szétszedi. Vagy ez, vagy az. Nem lehet mind a kettő. De a modern ember azt mondja, hogy oké, és aztán amikor 10 perc múlva leül gondolkozni, akkor simán előveszi a törvényt, hogy én rossz fiú vagyok, és jól kell csinálnom, és Isten most biztos agyonüt, mert rosszul csináltam. Aztán máskor pedig hála Istennek, most Isten megbocsájtott, aztán persze majd megint agyonüt, amikor elkövetek valami hibát, mert nem bírja rendszer szinten elengedni a régit, és átmenni csak az újba. És a Biblia ezzel sokat foglalkozik. Ezt elmondja sokszor, újra meg újra. De mert alapvetően beteg a gondolkodásunk, hiába olvassuk sokszor, újra meg újra elfelejtjük. Római levelet fogjuk olvasni, de most még először zsidókhoz írt levélhez megyünk vissza. Úgyhogy amit megpróbálunk megérteni, az az, hogy pontosan hogyan bánt el Isten a bűn kérdésével, és hogy az új szövetségben, az új rendelkezési korban nekünk hogyan kell gondolkoznunk a bűn felől. A valóságot keressük. Mi van tényleg? Mi lett a megoldás? És hogy kell a valóság alapján gondolkoznunk? És ugye ismerjük az evangéliumot. Az evangélium az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az evangélium az, amiről a zsidókhoz írt levél ír többször, hogy egyetlen áldozattal Jézus Krisztus örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Hogy a saját testének a feláldozásával eltörölte a bűnt. Hogy erről szólt az egész ószövetségi áldozati rendszer, hogy Isten egy mintát akart mutatni arról, hogy van egy tökéletes megoldás, de hogy értsétek, nemzedékeken keresztül tanítani foglak titeket az alapelveiről, hogy ez hogyan működik. De valójában sose akartam bakok és bikák vérét. Az csak egy illusztráció, csak tanítani akartalak titeket arra, hogy értsétek, hogy én ezt hogy oldom meg végső soron. És ez úgy néz ki, hogy van egy tökéletes bárány, Jézus Krisztus, ő az áldozati bárány, az ő vére az, amely engesztelést szerzett. És egyszer s mindenkorra örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Isten akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Zsidók 10. Elvégeztetett, ezt mondta Jézus Krisztus a kereszten. Egy tökéletes, isteni cselekedet, amely a szükséges és elégséges feltétele a bűnökkel való elbánásnak. Egy teljes, tökéletes megoldás. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a bűn kérdés, mint olyan, el van intézve. Ez azt jelenti, hogy már nem kell elintézned. Ezt érted? Valaki más elintézte. Tudom, hogy elégedetlen vagy, mert a te saját igazságrendszered szerint a bűn akkor lenne elintézve, ha te bűntelen tökéletességben élhetnél. Rendben? De állj meg, ez a te igazságrendszered. Ez a te elképzelésed, nem Istené. Istennek ebben a korszakban nem ez volt a célja, nem is ezt csinálta. De ennek ellenére az isteni igazság, az isteni cél szintjén, amely egyébként, ha átlátod, azonnal a te céloddá is válik, mert Isten valami nagyon jó dolgot csinál, ezen a szinten a bűn kérdése mégiscsak el van intézve, mégpedig tökéletesen és teljesen, és ezzel visszatérhetünk az előző állításhoz, miszerint neked nem kell elintézned a bűn kérdését. Nem kell hozzányúlnod, nem kell piszkálnod, nem tudsz hozzátenni, és nem tudsz elvenni belőle. Világos? Egyetlen egy dolgot tehetsz, hiszel Jézus Krisztusban, mint a megváltódban. Ez az evangélium. Az örömhír az az, hogy nem kell elintézned, Isten elintézte, és te belelépsz abba, amit Isten megtett. Ez így rendben van? De ne bólogass, mert utána hazamész, és úgy csinálsz, mintha nem így volna. Úgy értem, simán bűntudatod van, miközben az előbb bevallottad, hogy érted, hogy el van intézve. És itt jutottunk el a témánkhoz, és ez az, hogy annak ellenére, hogy keresztényként érteni vélem az alapkategóriát, miszerint az evangélium, Jézus Krisztus áldozata egyszer s mindenkor elintézte ezt, de mégsem tudok mit kezdeni a mindennapi tapasztalataimmal, azzal, hogy a bűnt látom magamban, azzal, amiről Róma 7 szól, Pál apostol szájából, hogy a jót, amit akarok tenni, azt nem teszem, hanem csak a rosszat, hogy a bűn törvényét találom magamban, miszerint a testem csak a rosszra törekszik, és a lelkemmel akarhatom a jót, de véghez vinni nem tudom. Egy furcsa helyzetben találom magam, és nem tudom, hogyan gondolkozzak e felől, és hogy hogyan gondolkozzak egyáltalán. És a végén ugyanott találom magam, figyelj, ugyanott, ahol Ádám és Éva. Mesztelen vagyok, nem vagyok felöltözve. Mesztelen vagyok. Hogy értem, figyelj, nézd meg, tehát láttad, mit csináltam tegnap? Posztoltam a Facebookon. Mesztelen vagyok, és most már szégyellem is magam, és hallom, hogy jön Isten. Úgyhogy rekek-rek, plöcs vissza a mocsárba, és várom a nagy napot, míg újra ember lehetek. De ember, egyetlen hajat, szálát nem tudod őszre váltani, ezt mondja az Úr. Ha pedig a legkisebbre se vagy képes, mit aggódsz a többi miatt, ezt mondja. Nem tudod megváltoztatni magad. Te az agyag vagy, nem a mester. Ha-hó! A mester változtat meg, de ha a mestertől elbrekegünk, mert mezítelenek vagyunk, és mert szégyeljük magunkat, és mert ahogy meghalljuk a hangját, ezért nem szeretek Isten tiszteletre jönni, mert mindig szól, akkor megijedek, akkor hogyan változtat meg? Ha az ő megváltoztatása egy intim, bensőséges szeretet kapcsolatban történik, amiből az én szégyenem és félelmem kivonja magát, akkor hogyan változtat meg? Férjek és feleségek, házas emberek, átéltétek-e már, hogy milyen az, amikor a párotok szerethetetlen? Nem, értsétek, nem, tehát nem, amikor nem hiszi el a szeretetedet, amikor olyan önváddal él, olyan énképpel él, ahol bármit teszel, nem hiszi el, hogy szereted. És megmarad a szeretetlenségben. Te szereted, és ő azt mondja, hogy olyan szemét vagy. De hát miért? Hát szeretlek. De nem, ő megmarad a saját elképzelésében arról, hogy ő szerethetetlen, ilyen módon nyilván nem is szereted, és ilyen módon vádol, mert nem szereted. De közben szeretett, csak ő nem hitte el. Ugyanez a helyzet a bűnnel. Én bűnös vagyok, Isten mindjárt agyonüt. Mire Isten mondja, dehogy is, meghaltam érted, szeretlek, szeretnének felnevelni, úgy értem, itt ez a trónom, látod, ezen fogsz ülni nem sokára. Hé, menjünk el kávézni. És tudod, és azt látja, hogy a mondat második felén én már ott se voltam, mert elbújtam még bokorban. És rettegek attól, hogy közeled megyek. Hol itt a baj? Itt van a baj. Itt fönt. Na? Ide csak olyan emberek járnak egyébként, akikben van egy ilyen mazohista szellem. Tehát akik így szeretik, ha bántalmazzák őket verbálisan, és amúgy... Ezt most nem értem, most cikizel? Na jó, figyeljetek. Olvassuk a Bibliát, ezzel jobban járunk. Zsidókhoz írt levél 9. Itt hagytuk abba legutóbb. Ez az ószövetségi áldozati rendről szól, és arról ugye beszéltünk arról, hogy van a lényeg lényege, az alapvető gondolat, annak a kifejezése, ahogy a gondolat testet ölt, akár mennyei szinten, és van, ahogy a menny alatt a 3-4 dimenziós valóságunk van, a mennyei valóság kifejeződése a Földön. De a kifejeződés, az illusztráció nem a lényeg. A lényeg az, amit ki akar fejezni. A lényeg lényegét akarja Isten átadni nekünk, a saját valóságát megdicsőíteni, kijelenteni. És erről a rendszerről beszél itt. És menjünk vissza a 8-ashoz, mert itt a papi szolgálatról beszél. És a 6. verstől bizony beszél arról, amiről az előbb, erről az antitézis gondolkodásról, hogy a régi az jó, de más volt a szerepe, most jön egy új, a régi elavultá lesz, jön helyett egy új, elmagyarázza sokszor, 8-szor, vagy nem tudom, sokszor elmondja, oké. Most azonban a mi főpapunk, 6. vers, 8-6, annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a külön szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján kötetett. Mert ha az első, úgymond ígéret, hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Mert hibáztatja őket, amikor így szól, íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azokban ők nem maradtak meg, mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával a ma napok múltán kötök, így szól az Úr. 2. Törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így a társát, és testvérét, ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt, mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amikor az újról szól, elavultá teszi az elsőt. Ugye ez egy ószövetségi kijelentés, ezért beszél múlt időben. Azért mondja, hogy elavultá teszi. Tehát már az ószövetség ideje alatt ez a vers elavultá tette az első ígéretet. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amikor az újról szól, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Jó? Ez nem szintetizál. Látjátok? Ez nem. Ez egy változásról beszél, egy előre haladó kijelentésről beszél. Meg tudjuk-e alázni magunkat eléggé ahhoz, hogy mi is így gondolkozzunk, ahogy az Úr gondolkozik? Azt mondja, az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje, és földi szent helye, mert sátort építettek, amelynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek, azt nevezték szentélynek. A második, Kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany füstölő oltár és a szövetség ládája minden oldalról arannyal borítva. A szövetség ládában volt az arany edény mannával tele, és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kérubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Pár rájött, hogy belekezdett egy hosszú történetbe, ami nem ide való. Mert nem ezt akartam most mondani, hanem ami most jön, miután ezeket így rendezték el a sátor első részére, mindenkor bejártak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. A másodikba azonban csak évente egyszer, és egyedül a főpap ment be azzal a vérrel, amelyet bemutatott önmagáért és a nép tudatlanságából eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, azaz az az első áldozati rend, addig nem nyílik meg az út, meg a szentélybe vezető út. Oké, a szentély Isten jelenlétét, a szentek szentje Isten jelenlétét jelképezi, és nincs szabad út. A régi ígéret, a régi áldozati rend alapján nincs szabad út Isten jelenlétébe. Nincs rendbe hozva. Ez csak egy illusztráció, egy felkészülés. Nem tökéletes, nem teljes. Célja van, hasznos, jó, Isten nem véletlenül csinálta, de nem teljes. Nincs szabad út. Példázat ez nekünk. Azt a mindenit itt írja. Példázat. Az egész cucc, ugye, az egész ószövetségi áldozati rend, az egy példázat, hogy a lényeg lényegét utána értsd, hogy vedd az üzenetet. Rendben van? Egy példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ugye ez a probléma, hogy ott bemutattak egyfajta áldozatot, ami nem tökéletes, nem oldotta meg a problémát. Figyelj, még mindig mesztelen vagyok. A lelkiismeretem még mindig vádol. Még mindig félek, még mindig szégyellem magam. És az intim bensőséges kapcsolatra csak nagyon merev mosollyal vagyok képes.
Szia, Uram!
De most tudod, lehet, hogy nem brekegtem el és ugrottam be a mocsárba, de akkor sincs semmiféle intimitás köztünk. Félelem van. Félelem van. Csinálom a vallásomat, itt vagyok, dicsérem az Urat, de a szívem mélyén mezítelen vagyok és szégyellem magam. Nincs feloldás, nincs önfeled gyógyulás, nincs nem jó. Értitek? 100 és 100, 1000 és 1000 keresztény éli a gólvonal előtt az életét. 10 éve, 20 éve keresztény, és sose engedte közel magához Istent. Mert fél. Mert nincs megoldás. Mert holt cselekedetekkel éli az életét egy beszennyezett lelkiismerettel. Mert a régi rendszer nem képes megtisztítani. Soha nem is volt a célja. Ezek külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra, különböző magatartásokra mosakodásokra vonatkoznak. Csak az új rendelkezés idejéig kötelezőek. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vére, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Az előző egy példázat arra, hogy értsük a lényeget. És ez Jézus Krisztus. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Itt tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökség ígéretét. Oké, itt meg szeretnék megállni egy pillanatra, hogy Jézus Krisztus, a tökéletes áldozat, megtisztítja a lelkiismeretünket. Eddig mezítelen voltam. És a fügefa levelek nem sokat segítettek. A mezítelenségemet a fügefa levelekkel nem tudom eltüntetni. Csak képet mutatok. Képmutatásba sodródom. Hogyan oldotta meg Isten Ádámnak és Évának a mezítelenségét? véráldozaton keresztül megölt állatokat, és a bőrükből ruhát készített nekik. És mivel ezt Isten csinálta, ezért ott abban a rendszerben ez elégséges volt. Istennek kell a mezítelenségemet betakarnia. És ha Istent akart be, akkor már nem vagyok mezítelen. És Isten azt mondta, hogy Jézus Krisztus testének a feláldozása által egyszer s mindenkor a tökéletessé lettem. És ez az az új szövetség, amely igazából csak az első viszonylatában új, amúgy mindig is ez volt a terv. Úgy értem, az idők teljességében jött el Krisztus. Ez az áldozat az emberi történelemnek nem egy pontja, hanem a középpontja. Erre nézett az egész Ószövetség, és erre néz vissza minden későbbi kor. Ez a központ. Ez volt mindig is a terv. És mind azért, hogy ez érthető legyen, mind azért, hogy ez működjön a számunkra, szükség volt rendelkezési korokra Krisztus előtt, és hogy aztán a terv tovább bontakozhasson, és tovább folyhasson a isteni cselekedetnek a következményei teljességében megélhetőek legyenek, korszakok következnek ezután. De a lényeg akkor is ez. Krisztus tette. És amit ez jelent. Azt mondja, hogy a következő szakaszban olvassuk el ezt is, mert ez a Biblia is, ennél sokkal jobbat én sem tudok mondani. Ez jó volt. Okay. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Ugye itt azt mondja, hogy az előbb elkövetett bűnök váltságáért Krisztus meghalt, hogy az elhívottak megnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét, az örökségről beszél. Ahol örökségről van szó, ott végrendeletről van szó, és ahol végrendelkező van, ott a végrendelkezőnek meg kell halnia. Ez az, amit most mond. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie, mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Ez is egy minta volt, ugye? Tehát, hogy oda is kellett a vér. De ez megint azért, mert az igaziban Krisztusnak kellett meghalnia. Ő a végrendelkező, és a halálával a rendelkezése életbe lépett. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét, vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg. Magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal, mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Oké, itt megint csak hadd visszhangozzam, a lényeg lényege, annak a kifejeződése a mennyei szent sátor, és aztán annak a képmása a földi. Ugye, ugyanúgy a Biblia tisztán tárgyalja ezt a kommunikációs folyamatot, hogy illusztrációkkal, képmásokkal írja le a valóságot. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Itt megint nagyon világosan kitér Krisztus áldozatának az egyetemes érvényességére. Nincs sok áldozat, hanem egy áldozat van. A sok áldozat csak a képmásban volt, az ószövetségi rendben. Krisztus mindig is csak egyszer akart meghalni a bűnökért, mert az az egy, az elegendő, teljes és tökéletes. Ha nem így volna, akkor Krisztusnak az eddigi történelem során is sokszor kellett volna eljönnie, kereszthalált halnia, aztán újra eljönnie és kereszthalált halnia. Egyetlen egy tette örökké való engesztelést szerzett. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Egyszer jelent meg, és az áldozatával eltörli a bűnt. Egy teljes és tökéletes megoldás. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, ez a válasz a reinkarnációra, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják az ő üdvösségét, ez a második eljövetelről szól. Oké. Hát olvassuk akkor a tízest is. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. De jó, hogy ezt elolvastuk. Ezt elolvasom még egyszer. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak az árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, itt álljunk meg. Mi a törvény? A törvény maga a szabály is, de maga a rendszer, az egész rendszer, amely, hadd hangsúlyozzam, rendszer arról szól, hogy felállítunk egy standardet, és az annak való megfelelés, vagy az annak való meg nem felelés alapján válik valaki elfogadottá, vagy elutasítottá. Fel vagyok öltözve, vagy mesztelen vagyok. Gyűjtök fát szombaton, vagy nem gyűjtök fát szombaton? Helyesen cselekszem, az előírt szabálynak megfelelően, akkor elfogadott vagyok, és igaz, vagy nem cselekszem megfelelően, és ítélet alatt vagyok. A törvény azért egy nagyon vonzó rendszer, mert hatalmat ad az embernek. Ki dönt afelől, hogy elfogadott lesz-e, vagy sem? Én. Mert én fogom magam, megcsinálom, és ha megcsináltam, akkor a saját tettem jogán jár nekem az elfogadottság. Jogos ez? Ezt mondja ki a törvény rendszere. Ki a dicsőség, hogyha megcsinálom, amit vártak tőlem? Enyém a dicsőség. A törvény rendszerében van valami nagyon vonzó. Van valami, ami nagyon fekszik a mi régi bűnös természetünknek, aki szeretne Isten helyébe lépni. Aki önmaga Istene szeretne lenni. De a végső valóság az ember számára nem ez. Isten nem azt a helyet készítette az embernek, amint az angyaloknak, hogy önerőből élhessenek, hogy önhatalomból teljesek lehessenek, hanem az embernek a függés a helye. Egy tökéletes szeretet kapcsolatban, ahol ezen a függésen keresztül viszont sokkal magasabbra kerül, mint az angyalok. Valójában Istennel egy szintre kerül. Alig merem ezt is kimondani. Nem kerülsz Istennel egy szintre, önmagad jogán, önmagad cselekedeteinek a jogán. Megtettem mindent, amit Isten követelt. A hajamat őszre váltottam, a Vöröstengert szétnyitottam, a csillagokat egy pillanatra megállítottam, aztán újraindítottam őket, és most itt vagyok, és birtokolni akarom a helyemet a trónodon. Na ez nem fog megtörténni soha. Hanem az történik, hogy én semmire se vagyok képes, erre jövök rá, és teljesen rábízom magam Istenre. Megadom magam Istennek. És Isten betölt engem, és fölemel önmagához. De nem ural le soha. Szabad vagyok. Szabad is maradok. De a függésen keresztül tud nekem Isten ezerszer és tízezerszer többet adni, mint amennyit az angyaloknak valaha adhatott. Ez a függés az, amely bensőséges szeretet kapcsolatban él, ami az életünk. A törvény rendszere erre alkalmatlan. A
törvény rendszeres sose visz egy függésbe. A törvény, tudjátok, hova visz? Arrogáns követelésbe, vagy szégyenletes menekülésbe. Ez a kettő létezik. Egy dolog tuti, hogy nincs. Bensőséges intim kapcsolat. A törvény rendszerében ez lehetetlen. De ha ez így van, akkor Isten miért csinált ilyen butaságot? Hogy miközben van egy célja, egy a céljával teljesen ellentétes rendszer tartott életben jó sokáig. Azért, mert a törvénynek volt egy másik célja, mégpedig az, hogy nevelőnk legyen Krisztusra. Azaz Róma 3 szerint megmutassa, hogy önmagunk erejéből egyikünk sem tud megigazolni. Hogy rájöjjünk, és erről beszéltünk legutóbb, hogy szükségünk van egy megváltóra. Ennyi volt a törvény szerepe, a törvény rendszerének a szerepe. És nyilván azért, hogy az összhang meglegyen, a törvény rendszerében a szabályok helyesek voltak. Tehát Isten nem rossz szabályokkal, úgymond, tett minket. Helyes, igaz szabály. Azt mondta, ne ölj. Azt mondta, hogy ne lopj. Leírta a szeretetet paragrafusokban. Hogy aztán rájöjjünk, hogy képtelenek vagyunk paragrafusok alapján szeretni, hanem életre van szükségünk. Egy megváltóra, aki szeret minket, magunkba szívjuk a szeretetet, a szívünk szintjén megváltozunk, és elkezdjük visszatükrözni azt, amit kaptunk. De a lényeg itt van, mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságát, valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Mert ez csak árnyék. Az eljövendő javak árnyéka. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. Igaz? Tehát, hogyha az elég lett volna, akkor... De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Na most figyelj, ez megint zseniális. Az áldozati rendszer mit csinál? Életben tartja a bűntudatot. Mert ebben a korszakban ez volt a cél. Hogy az emberiség mint olyan rájöjjön önmaga képtelenségére. Hogy képtelen vagyok. Mindig csak áldozok. Újra meg újra csinálom ezt. Pedig tavaly, amikor voltam Jeruzsálemben, és ott voltam az áldozaton, és bemutattam a saját áldozatomat, megfogadtam, hogy jövőre nem kell jönnöm, mert megjavulok. És tudod, elég nagy macera fogni a családot, felkerekedni, tudod, utazni Jeruzsálembe. Miért megyünk, apa? Miért megyünk Jeruzsálembe? Hallgass, gyerek! Tudod, miért megyünk Jeruzsálembe? Hát, azért, mert legutóbb leültöttem anyád haját. Azért, mert, tudod, átvertem a szomszédomat a bizniszben. Azért, mert, tudod, mert bűnös vagyok! És megyünk áldozni. Tehát is a család vonul. Az áldozati rend újból és újból a bűnökre emlékeztet. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, ez Jézusról szól, de testet alkottál nekem. Égő és bűnér való áldozatot nem kedveltél. Tehát így jött el Jézus. Ugye, nem ez az ószövetségi... Nem ezt akarom. Akkor ezt mondja, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te igazi akaratodat, az igazit én tettem hozzá. Az előbb mondja, hogy áldozatot nem akartál, de íme itt vagyok, testet adtál nekem, hogy teljesítsem az akaratodat. Az nem volt az akaratod. Az egy illusztráció volt, ami kellett ahhoz, hogy az emberiség megértse. Az igazi akaratod az az, amit most Jézus fog tenni. A kegyelem rendszere, hogy egyetlen áldozattól egyszer s mindenkorra tökéletessé tette őket. A kapcsolat, a szabadság, a megtisztult lelkiismeret, az elszakadás a holt cselekedetektől, azaz olyan tettektől, amelyek nem jók semmire. Úgy értem, lehetetlen. Előbb azt mondja, áldozatokat és ajándékokat, aranyos megismétli. Tehát, hogy tudja, hogy nem értettük, hogy mit olvasunk, ezért elmondja. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnér való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Zárójelbe, ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másikat. És akkor itt megint kimondja, mintha csak egy prédikációt hallgatnánk, az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Úgy értem, az emberi áldozatot nem akartad, itt van Jézus, hogy megtegye az akaratát, és az ő akarata az az volt, hogy Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra megszenteljen minket. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Érdekes, hogy ugyanazt mondja el már harmadszor egymás után. Vajon miért teszi? Biztos nem egy elírás a Bibliában, igaz? Tehát valószínűleg ezt komolyan mondani akarja. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbján ül, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. 14, megint az egyik kulcsvers, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után kettős pont, ez a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom bűneikről és gonoszságaikról, pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűn bocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. A régi elmúlt. Új van. Mivel pedig atyám fiai teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpít, vagyis az ő teste által. Emlékeztek az Ószövetségre? A főpap mehetett csak be évente egyszer Isten jelenlétébe. Most az újban biztos, hogy mondja? Teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez. Hogyan? Jézus Krisztus vére által, a kárpiton keresztül, amely az ő teste. Jézus Krisztus megoldotta, ő nyitott egy utat Isten jelenlétébe, amelyen járni teljes bizalmunk van. És aztán itt elkezd már beszélni a gondolkodásmódról, és ugye azt ígértem, hogy ma már arról fogunk beszélni, de nem fogunk, mert nem jutottunk oda, de nem baj ez, mert ha Pál elismétel valamit háromszor, négyszer, akkor lehet, hogy nekünk se baj. Igaz? De itt van a gondolkodás, figyeljetek. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, és mivel ez így van, és mivel ez történt, és mivel így van, ezért, na és akkor mi a következtetés? Nagyon fogok igyekezni, hogy többet ne vétkezzem, és hogyha mégiscsak, akkor vezekelni fogok. Úgy értem, persze nem olyan ostobán, mint az Ószövetségben csinálták, hogy levágok egy bikát, vagy valami ilyesmiért, az már nincs olyan áldozat, én másképp fogom csinálni. Sanyargatni fogom magam legalább 4-5 napig. Tehát ha elég nagy bűnt követek el, akkor lógó arccal fogok járni, nagyokat fogok sóhajtozni, és azt mondani, hogy ó, én bűnöm, persze nem hangosan mondom, mert akkor meg ez ciki lenne a tesóken, hanem csak belül egy sajátos, az önigazságomhoz igazodó áldozati rendszerem lesz. Valahogy megpróbálok majd vezekelni. Mert hát csak-csak vétkeztem, és csak-csak elszúrtam, és egy kicsit csak-csak még a törvény alapján gondolkozom, ahol azért csak-csak számít, hogy én mit szúrok el, és mit nem. És ha én szúrtam el, nekem is kell rendbe hozni. És persze mindeközben nem gondolok arra, hogy ez azt jelenti, hogy Krisztus nem végezte el, hogy nem lettem örökre tökéletes, hanem ez azt jelenti, hogy Krisztushoz hozzá kell tennem még, ahhoz, amit ő tett, a saját vezeklésemet. Nem veszem észre, hogy ezzel már szintetizálok, és egyáltalán nem alázatos vagyok, hanem büszke, és azt mondom Istennek, hogy amit te mondasz, az nem igaz, úgy, ahogy mondod, hanem amit én érzek most, és amit én gondolok, az igazabb. És ezért most, hogy tényleg egy ilyen szégyenletes bűnön kaptam magam legalább 4-5 napig, tepp is leszek. Ez a legkevesebb, amit tehetek. benne van. Nem ezt írja ide. Ugye nem ez van írva. Valami más van ide írva. Az van ide írva, hogy mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel, teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A gonosz lelkiismeret melyik? Az, amelyik kárhoztat egy olyan bűn miatt, amit Jézus már kifizetett. A gonosz lelkiismeret az, amely holt cselekedetekre bátorít. Mi a holt cselekedet? A háromnapos bűntudat. A háromnapos önsanyargatás. Úgy gondolom, hogy azzal megtisztítom magam. Visszalépek az ószövetségi rendnek egy Schlingloff változatába, ahol a bűnömért bemutatott önsanyargatás áldozatával megtisztítom azt, ami piszkos lett. Visszalépek a régi rendszerbe, egy kifinomult keresztény vallásos módon. Miközben Isten azt mondja, hogy nem, egyetlen egy megoldás van. A teljes hit, az, hogy hiszel nekem, hogy nem teszel hozzá ahhoz, amit mondtam, és nem veszel el belőle, hanem hiszel nekem, teljes hited van abban, amit én mondtam, és én mit mondtam, hogy egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tettelek, hogy megszenteltelek, hogy el van intézve a bűn, és amikor te bűnnel találkozol, mit mondasz? Hála az Istennek, hogy Isten ezt elintézte. Ez kinyírt volna engem. De nem nyír ki, mert Isten elintézte. És egy dolgot vár csak tőlem, 1 János 1.9 szerint, hogy értsek vele egyet, hogy valljam meg neki, hogy emlékeztessem magamat arra, hogy ő mit tett. Hogyan emlékeztetem magam? Megvallom a bűnömet. Uram, ezt elszúrtam. És te pedig hű vagy ahhoz, amit ígértél, ahhoz, amit én hiszek, és igaz vagy, azaz a jogi valóságát tartod annak, amit tettél. Miszerint, ha a bűn ki van fizetve, azért már nem kárhoztatható senki. És mit teszel még? Megtisztítasz engem a gonoszságtól, azaz a nem Isten szerint való gondolkodástól, azaz amikor megvallom a bűnömet, akkor ő minden egyes alkalommal tisztít engem. Magyaráz róla, hogy működik az élet, hogy kéne gondolkozni. Megerősít a kegyelemben, elmondja, hogy nem olyan jó levágni az ujjamból egy darabot. Egyre mélyebben értem, egyre kisebb a vágy bennem, hogy levágjak egy darabot az ujjamból. Ugye a bűn az valami ilyesmi. De ami a legfontosabb, hogy helyreállok. Azonnal helyreállok. Úgy értem, elkövettem a bűnt, megvallom, ő hű és igaz megbocsátja, és megtisztít engem. Tisztít. És nincs olyan áldozat, nincs olyan vezeklés, amit én hozzáteszek, hanem a bűnömre egy gyógyír van, az ő áldozata. És amikor a bűnömmel találkozom, akkor az ő áldozatával válaszolom meg. Azzal válaszolom meg, ami a valós megoldás. Nem teszek hozzá, és nem veszek el belőle. Azonnali helyreállás. A bűnnel nem harcolni kell, hanem gyűlölni. Óriási különbség. A bűnnel akkor kéne harcolni, ha még mindig uralkodna. A bűn csak legyen a gondolatodban az, ami. Pastor Briannak volt egyszer egy üzenete, a kutyakakiról. A baj az a bűnnel, hogy rosszul van megcímkézve. Az a címke van rajta, hogy süti. Amit Isten szeretne, az, hogy vedd le róla a süti címkét, és tedd rá a kaki címkét. Mert az is, úgy értem, olyan a szaga, úgy néz ki, olyan a tapintása. Hidd el, hogyha a bűnről alkotott képed azonos lenne Isten képével a bűnről, akkor nem ennéd meg. Rendben van? A baj az, hogy te azt hiszed, hogy süti, és fogyókúrát tartasz, teljes erővel megpróbálod nem megenni. De majd Rómaihoz írt levélben fogjuk olvasni ennek a perverzitását, mert minél jobban nem akarod megenni, annál nagyobb az esélyed, hogy megeszed. Ha a bűntől meg akarsz szabadulni, akkor meg kell szabadulnod a bűnnel való harctól. Ha nem akarsz gondolni a citromra, akkor a focira kell gondolnod. Amíg a focira gondolsz, nem gondolsz a citromra. De ha állandóan a citrommal harcolsz, akkor az egész életed csak egy citrom lesz. Citrom, 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 citrom. És minél több citrom van benne, annál több citrom lesz benne. Rendben van? Ezt erről beszél Róma 5-6-7, majd jövő alkalommal. Kell egy új gondolkodás. De ami nem egy valóságtól elrugaszkodott gondolkodás, hanem egy valóságnak megfelelő. Itt is azt mondtam, mivel így van, mivel ekkora papunk van, mivel elvégeztetett, mert így van, ezért a logikus következtetést vond le, és gondolkoz az alapján. Ha Isten egy ilyen főpap, akkor teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, járulj oda hozzá. Ne elfuss Istentől, hanem pont fuss hozzá. Nála van a megoldás. Ő az, aki szeretettel fogad. Rendben van ez így? A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Mi a dolgod? Hogy ragaszkodj ahhoz, amit ő ígért. A reménységhez, az elkövetkező valósághoz, mert ő hű ahhoz, amit megígért. Új szövetség, egy teljes megoldás. Éljünk ez alapján, gondolkozzunk ez alapján, és járuljunk oda hozzá, ne a saját önmegjobbító programunkban, ne a bűntudatunkban, hanem ő hozzájáruljunk, teljes hittel, igaz szívvel, megtisztult lelkiismerettel. Mit szólnál hozzá, ha levehetném rólad egyik pillanatról a másikra mind azt a terhet, amit hordozol? Mit szólnál hozzá, ha egyik pillanatról a másikra szabad lehetnél, mint egy madár? Ez a valóság. Ezt tette Krisztus. És ha terhet hordozol, arrogáns vagy is büszke. De Isten nagyon szeret. És csak azt mondja, hogy engedd el az önigazságodat. Tedd le a terheidet. És lélegezz fel az én szeretetemben. Jó, és római akhoz írt levelet fogjuk jövő héten olvasni, ahol egész pontosan végigmegy a gondolkodásmódon. Tehát megmondja, hogy hogyan csinálod ezt a hétköznapokban. Ugyanezt elmondja még egyszer, de nagyobb hangsúlyt tesz a te mindennapi gyakorlatodra. Jó? Benne vagytok, hogy ezt még megnézzük jövő héten? Mehet? Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy szabadíts meg minket az önigazságunktól. Szabadíts meg minket a vallásos elképzeléseinktől. És add, hogy a Biblia szavai, ahogyan olvassuk őket, és ahogyan a te Szent Szellemed meggyőz minket, ténylegesen megformálják a lelkünket. Egy új felismerésre, új gondolkodásra, igazi tőled jövő szabadságra vigyenek. Ahol nem bújunk el többet, ahol nem menekülünk előled, hanem végre feloldódunk, végre megkönnyebbülünk, felszabadulunk a te szeretetedben egy igazi életre, egy örömteli, téged dicsőítő, igazi keresztény életre. És hogyha még sohasem bíztad magad Jézus Krisztusra, bizony ez elengedhetetlen. Pont erről szól az új szövetség, hogy nem a mi erőnkből jutunk el a mennybe, hanem Krisztus erejéből. Ő megtett mindent, és mi elfogadjuk ajándékba. És amikor elfogadod, új felismerésre jutsz, ezzel örök életet kapsz. Ezt hívják megtérésnek, új felismerésre jutás. Úgyhogy kérlek, hogy térj meg most. Most van itt az ideje. Mondd utánam ezt az egyszerű imát, Isten ott van melletted, bárhol is légy, és hall téged. Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Azt hallottam, hogy az én bűneimért is meghaltál. És hogyha hiszek te benned, akkor megbocsájtod a bűneimet, elveszed őket, és örök életet adsz nekem. Én most hiszek benned. Bocsásd meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok ehhez a témához.
Egy gyors kérdés, mert a különbség a között,
igen.
Mint egy baleset.
Igen.
És pont itt van egy rész a 27. versre, amikor...
Ha szándékosan vétkezünk.
Szándékosan,
igen, igen, igen. Igen, ne felejtsük el, köszönöm a kérdést, ne felejtsük el, hogy ez gyakorlatilag ugyanannak a zsidókhoz írt levélnek a szerves folytatása. Tehát ez a szövegrész, amiről beszélsz, az gyakorlatilag pont ugyanabban a szövegkörnyezetben értendő, mint amit idáig olvastunk, hisz a következő fejezetről van szó. Ez azt jelenti, hogy amiről itt beszél, az ugyanaz, amiről előtte beszélt, és előtte arról beszélt, hogy vége az áldozati rendnek. Na most, ha valaki szándékosan vétkezik az igazság teljes megismerése után, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy továbbra sincs bűnért bemutatott áldozat. Tehát úgy értem, oké, hallottad az evangélium, itt vagy zsidó ember vagy, oké, zsidó ember vagy, eddig évente bemutattad az áldozatot, ahogy kell, tartottad a törvényt, és nem is tudom, a szomszédod ellopta a teheneidet, te megpróbáltál megbocsájtani neki, de annyira gyűlölted ezért és sok más dolog miatt, hogy azt egy szóváltásban megölted. És valójában szándékosan ölted meg. Mondjátam, előtte is tervezted, hogy megtennéd, de nem akartad. Megölted a szomszédot. Szándékosan vétkeztél. Ez fedi a kategóriát? Oké. Ezután fogod magad, és elviszel egy tehenet a templomba, és megáldozod. Működik ez? Nem működik, mert már az új szövetségben vagyunk. Jézus Krisztus meghalt a gyilkosságodért. És nincs már több bűnért bemutatott áldozat. Ugyanarról a rendszerről beszél, ami a te szándékos, vagy akár tudatlanságból elkövetett bűnöd alatt is érvényes. Nincs több áldozati rend. És most csak olvassuk tovább. Ez ugye hanyadik volt a 10-26, igen. Tehát ugye az előző versek ezek voltak, hogy teljes hittel, ragaszkodj a hitvallásodhoz. Melyik hitvalláshoz? Mindahhoz, amit itt olvastunk, hogy egyszer s mindenkor a tökéletessé tett, hogy az ő akarata szentelt meg, hogy ő a főpap, és esedezik értünk. Tehát ehhez ragaszkodjunk. Ugye ez a szövegkörnyezet. És a következő mondat, mert ha szándékosan vétkezel, miután megismerted ezt az igazságot, akkor nincs többé bűnökért bemutatott áldozat. Hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor a tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ami valami olyasmit jelent, hogy miután tudom, hogy Krisztus áldozata lett az elegendő, és én ennek ellenére visszamegyek az ószövetségi rendhez, ami még Krisztus előtt sem tudta a lelkiismeretemet megtisztítani, akkor Krisztus után pláne nem fogja, hanem ha nem hiszek Krisztusban, és már az ószövetségi rendet sem tarthatom, hisz azt meghaladta, akkor mi marad nekem? Miután vétkeztem, semmi más, mint az ítéletnek a várása. És csak ahhoz, hogy az egész teljes legyen, tovább kell olvasni, ami valami ilyesmit mond, ha valaki elveti Mózes törvényét, és megint kezdi előről. Ugye, mert az egész eddigi szakasz arról szólt, hogy Mózes törvényét leváltotta egy új rendszer. Ha Mózes törvényét elveti valaki, két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Jó? Ez van, ha Mózes törvényét veti el valaki. Mit gondoltak, mennyivel súlyosabb büntetése méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja? Tehát itt vált, azt mondja, hogy ugye Mózes törvényét is komolyan kellett venni, de most van egy új Krisztus fia. Na, ha azt nem veszed komolyan, mennyivel súlyosabb ítéletre vagy méltó? És itt konkrétan a szavak is kifejezik azt, ami szerintem az újszövetségi keresztények egyik legnagyobb hibája, mi szerint a bevégzett munkát nem veszik komolyan, nem tartják elégségesnek, Isten fiát lábbal tapodják, azaz azt mondják, hogy ez csak Krisztus közönséges, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, azaz azt a tökéletes megoldást, ami rendbe hozott engem, azt közönségesnek tartom, és a kegyelem lelkét pedig megcsúfolom. Azaz azt mondom, hogy az a módszer, amivel helyrehoztál engem, az nem érvényes, az nem elégséges, megcsúfolom. Ha a régi rendszerben akarok gondolkozni, akkor ezek a törvényt bátorítok. Mert akkor azt olvasom, hogy Krisztus fiát lábbal tapodni, az valami olyasmit jelent, hogy miközben Krisztus annyira szeret engem, hogy amennyire szeret, én még mindig bűnt követek el, és ezzel tapodom őt lábbal. Ha törvényben akarok gondolkozni, akkor a szövetség vérét úgy tartom közönségesnek, hogy annak ellenére, hogy Krisztus ezt kiontotta, értem, még mindig vétkezem. Hogy szándékosan elkövettem egy bűnt. És a kegyelem lelkét is úgy csúfolom meg, hogy szándékosan elkövettem egy bűnt. Így olvasom a törvény rendszerében, igaz? Hogy ez arról szól, hogy vétkeztél, szégyeld magad. Ott, most az új szövetségben aztán igazán nem szabad vétkezni. Tudsz-e nem szándékosan vétkezni? Tudok, de azért a legtöbb vétket én úgy követem el, hogy előtte azért hozok egy döntést. A nem szándékos bűn az úgy néz ki, hogy tolatok, zöttyent valami, aztán utána jövök rá, hogy a szomszédomon mentem át. De azért a legtöbb dolgot úgy csinálom, hogy előrefelé megyek. És közben én hozok döntéseket. Ezt úgy olvasni, hogy ha szándékosan vétkezünk, hogy itt ez a kifogás, és ez a tiltás, és ezt nem szabad, ez ellentmond a Biblia összes többi kijelentésével, de nagyon brutálisan ellentmond János első levele 1:8 és 10-nek. Figyelj! Tehát ha nem lenne szabad szándékosan vétkezni, hogyha az, aki szándékosan vétkezik, már csak az ítélet félelmetes várását várhatja, ugye, mert ezt mondja, ahol az ellenszegülőket a tűzlángja fogja megemészteni. Tehát ha valaki közületek szándékosan vétkezik, akkor a tűz jön. Ez van ideírva. De ha ez ezt jelenti, akkor mit kezdünk ezekkel a versekkel? János első levele, 1:7, 1:8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. 10. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, ez Istenről beszél, és nincs meg bennünk az ő igéje. Tehát ezt hogy rakom össze? Ez azt mondja, hogy tuti, hogy bűnös vagy, és ha azt mondod, hogy nem vagy bűnös, vagy nem vétkeztél, akkor egyrészt benned nincs meg az igazság, vagy hazuggá teszed Istent, aki kimondottan mondja, hogy bűnös vagy, és bűnöket követsz el. Mert a középső vers meg pont a bűnökkel való elbánásról szól, ezt ugrottam át. A 9. azt mondja, ha megvalljuk a bűneinket, amik nyilván ott vannak, a szándékosan elkövetett bűnök, akkor ő hű is igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minden igazságtól. Most mondd, kérlek, Zoltán.
Szerintem egy esetben nincsen ellentmondás a 26-os versben, hogyha ezt a szándékosan elkövetett vétket nem azt mondom, hogy megölésére értik, hanem arra, amiről szó van, hogy egész idáig
beszél. Igen. Akkor egyáltalán nincs. De jó, tehát, hogy a hozzászólást a... Megy még a kamera? A kamera kedvéért, hogy a bűn itt nem az, hogy megöltem a szomszédot, hanem az, hogy szándékosan visszamegyek az ószövetségi áldozati rendszerhez. Mert ez miért ne lenne bűn? Tehát, hogyha épp Isten most azt mondta, hogy figyelj, új szövetség van, klassz, de nekem nem kell, megyek vissza a régihez, akkor vajon ez nem volna egy céltévesztés? Miután megismertem a teljes igazságot, és ennek nagyon nagy értelme van így, hisz most pont a teljes igazság kifejtéséről szólt az eddigi igerész, ha ezután visszamegyek az ószövetségi rendszerhez újra áldozni, na hát ez az, ahol Istennek van néhány keresetlen szava, és ezek a keresetlen szavak jönnek ezután. Viszont erre, tehát ez, de így se igaz egészen, mert ha én most fognám magam, és azt mondanám, hogy hát Krisztus azért nem elég annyira, nekem az ószövetségi rendszer jobban tetszik, úgyhogy jövő héten hozok bárányt, akkor igaz lenne az, hogy Isten tűzzel pusztítana el engem. Nem, ugyanúgy... De ezt fogom várni. Így van, ezt fogom várni. Úgyhogy. Nem tudom, hogy ez válasz volt-e a kérdésre. Igen. De nagyon érdekes, hogy ez a rész, ami... Ha a törvény rendszerében gondolkozom, és megteszem azt, amiről az alkalom elején beszéltünk, hogy szintetizálok, hogy nem vagyok hajlandó a gondolkodás módomban váltani, megtartom a régi gondolkodás módot, ahol azt mondom, hogy minden csak úgy működhet, hogy nekem teljesítenem kell. Megmondanak egy feltételt, én azt teljesítem. Ha teljesítettem, kihúzhatom magam, ha nem teljesítettem, akkor meg agyonütnek, ettől a gondolkodásmódtól nem térek el, és így olvasom ezt is, és ha ezt így olvasom, akkor semmi másról nem szólhat, csak arról, amit az előbb itt kigúnyoltunk. De érted, hogy ez történik meg veled? Olvasod az új szövetséget, az törvény rendszerében és a törvény rendszerének a szűrőjében próbálod értelmezni, tilos új gondolkodásmód, új szövetség, egy új vonatkoztatási alap pont kell, nem szabad és lehet, hanem kell és kötelező gondolkozni. Rendben van? Nincs szintetizálás, nem adhatod össze a régit az újjal. Az ördög nem hülye, nem véletlenül dolgozik 100 éve azon, hogy az antitézis gondolkodást, logikus, ellentmondásmentes gondolkodást megszüntesse. Mert az evangéliumnak, Krisztus váltságművének is ez az alapja. Érted? Azt mondja, hogy elintéztem, fogadd el. És aztán majd elmagyarázom, hogy miért hagytam itt a régi bűnös természetedet, majd elmagyarázom, hogy miért hagyom, hogy nap mint nap újra vétkez, része a kiképzésnek. A célnak, amit el akarok érni, ez tökéletes kelléke. De attól még az, amit én tettem, nagyon is valós. Rendben? Jövő héten fogunk erről beszélni. Helyzeti igazság, tapasztalati igazság, közben a gondolkodásmód, mit ér el ezzel Isten, hogyan válunk pont ezáltal képessé arra, hogy az eljövendő korok uralkodói legyünk. Sokkal magasabban, mint az angyalok valaha voltak. Kérlek, Péter. Szóli,
ja, igen. Így egyébként, mert nekem ezzel kapcsolatban volt egy nagy megértés.
Igen.
Tudsz, és hogyha a szabad, akkor egy...
Adom a mikrofont a Péternek, és... Dehogy is helyen lehet.
Csak egy rövid gondolat ezzel kapcsolatosan, mert ezt én is olvastam évekkel ezelőtt, és volt egyszer egy nagy felismerésem, amikor a zsidókhoz írt levelet tanulmányoztuk egy óra keretében, és akkor én egyszer egyben elolvastam az egész levelet, és minden fejezetet így összefoglaltunk, hogy mi történik abban a fejezetben. És ezért nagyon tetszett a mai alkalom, az elmúlt évek efézusi levélére, nem tudom, még emlékeztek-e, ahol hétről hétre úgy hajlattunk, hogy fél verset olvastunk, nem tudom, 3 éven keresztül tanulmányozték az efézusi levelet, és ma nagyon tetszett az, hogy 3 fejezeten keresztül mentünk, és annyira látjuk összefüggésében, hogy hol épül föl a levél. És amikor a zsidókhoz írt levelet egyben olvastam el, nekem akkor volt egy hihetetlen megértésem, mert ezek a versek, ezek egészen más jelentenek, hogyha én egy versre nézek rá, akkor van lehetőségem arra, hogy a szövegkörnyezetből kiragadva, csak azt az egy verset nézve, egy szemüvegen keresztül, mondjuk, ha éppen a ószövetségi vagy a régi rendszerben gondolkodva, azon a szemüvegen keresztül nézem, egész mást jelent. De amikor én egyben olvastam a zsidókhoz írt levelet, nem egy-egy verset, hanem rögtön az elejétől, és fölfigyeltem arra, hogy ez mit tanít, hogy ez zsidóknak szól, azoknak a zsidóknak, akik megtértek, újjászülettek, keresztények lettek, és ugyanakkor jött vissza ez a judaizáló tanítás, akik azt tanították neki, hogy oké, hogy keresztények lettetek, de hát azért csak körül kéne metélkednetek, csak meg kéne mégis tartani a törvényt, és szépen őket irányították vissza a régi rendszerbe, és zsidó levél írója ezzel foglalkozik az elejétől, és így kezdi rögtön a legelején a levélnek, hogy sokan és sokféleképpen szólt Isten régen a prófétákon keresztül, az angyalokon keresztül, a stb., de most a végső időkben Krisztus, és hogy ő mennyivel nagyobb Mózesnél, hogy mennyivel nagyobb az angyaloknál, hogy mennyivel nagyobb mindennél, ezért arra figyeljünk, amit ő csinált, és hogy nyilván hozzánk is sokféleképpen szólt, ott van a Biblia, olvastuk a Bibliát, ott vannak a tanítások, stb., de mi a lényeg? A lényeg Krisztus, és ahogy ezt fölépíti, és akkor így mentünk tovább, ugye, ahogy most eljutottunk, mit csinált Krisztus? Hogy egyetlen áldozatával tökéletessé tette. És ez a rész, amiről most ide jutottunk, hogy szándékosan vétkezünk, ez pont közvetlenül ezután jön, amit idáig olvastunk, ahol három fejezeten keresztül magyarázza azoknak a zsidóknak, akik az új rendszerből vissza akartak térni a régibe, hogy megismerték a teljes igazságot, ezt a teljes igazságot, amiről a zsidókhoz írt 10 fejezete szól, hogy oké, igaz a tanítás, igaz a Biblia, igaz volt, amit Mózestől hallottatok, igaz volt, amit a proféták mondtak, minden, de a lényeg Krisztus, ő mindennél nagyobb. Ez a lényeg lényege. Erre kell figyelni, ettől ne hajoljunk el. Mit csinált ő? Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette, vége mindennek, úgyhogy ettől ne hajoljunk, maradjatok meg, menjetek be a nyugalomba. Ezt tanítja az egész levél. És akkor a végén ezután jut el ide, hogyha a teljes igazság megismerése után, amit a 10 fejezeten keresztül kimondott, szándékosan vétkezel a zsidóknak, és itt, amit a Zoli mondott, ez abszolút igaz, hogy ez erről beszél, hogy szándékosan ezt elhagyod, és visszamész a régihez, ahol újra és újra meg kell felelni, akkor a te hitedben, ha ez a tökéletes áldozat, amit Krisztus megtett, ezt te nem fogadod el, idáig mondta, hogy a régiben újra és újra ott volt a lelkiismeret vádolt, újra és újra vád alatt voltál, ha te visszamész, akkor neked nem marad más, mint a félelmetes ítéletet fogod várni. Ami nincs, tehát itt magyaráztál, nincs, tehát Krisztus egyszer mindenkor eltörölte, de ha te ezt lábbal tapodod Krisztus áldozatát, azt mondod, hogy ez nem elég, nekem mégis a régi kell, akkor számodra nem marad más, mint hogy ezt várod. De nem ez történik, hanem... Ja, szóval nekem mondom, ez volt egy ilyen nagy fölismerés, amikor így egybe olvastam az egészet, és azóta is azt látom, hogy ez így csodákat tesz néha. Mert egy-egy vers a szövegkörnyezet nélkül az néha egész mástként tudom értelmezni, mint ahogy a levélíró fölépíti az egészet.
Köszönöm. Amen. Köszönjük a szürelmeteket, és mindjárt vagyunk bocsájtva, de hogyha még szeretnétek beszélgetni, akkor lehet. Sziasztok! Gyorsan!